Tehát János evangéliuma 12. rész 46. versében így szól hozzánk Isten igéje. Én világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. És a 8. rész 12. verse. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. A memóriám már nem olyan jó, mint régen volt, úgyhogy ha rosszul emlékszem, akkor kérem, hogy javítsatok ki. Úgy kezdem, hogy emlékszem, tehát lehet, hogy nem jól emlékszem, azért nem javítsatok ki. Arra az időre, amikor még nem volt kész ez a gyülekezeti ház, és a felső erdősori metodista imaházban tartottuk Isten tiszteleteinket délután 4-kor. Volt ilyen, ugye?
Igen, igen.
Jó, akkor erre még emlékszem. És arra is emlékszem, hogy akkor még egyetemista voltam, tehát ez már nem most volt. És vidéki lévén itt voltam kollégista, és jöttem föl a 3:30-es busztal, és egyből az állomásról jöttem, vagy mentem Isten tiszteletre. És tehát 4-kor kezdődött délután az Isten tisztelet, és ilyen december időszakban az már sötét. Ha most délután 4 óra lenne, akkor én lekapcsolnék minden lámpát, kint már sötét van, és csak az adventi gyertyákat hagynám, hogy világítsanak. Nem magáért a meleg hangulatért, amit a gyertyák fénye áraszt, hanem magáért csupán a világosságért, a fényért. Mivel vagy kézzel fogható módon, nem így kézzel, de valami fizikai tapasztalatunk legyen arról, hogy milyen nagy kincs a világosság, hogyha sötét van. Ugye a mindennapi életben ma már nem annyira tapasztaljuk azt, hogy milyen nagy dolog, hogy a sötétben világosságot tudunk gyújtani. Természetes, hogy van elektromos áram, este felkapcsoljuk a lámpát és világosság van. Édesanyám, amikor még gyermek volt, vagy édesanyám még petróleummal világítottak. Ugye ma már elképzelhetetlen, hogy elmegyünk a Tesco-ba petróleumért, hogy este a világot tudjunk gyűjteni, amikor sötét van. Pedig ők, hát, megint ha jól emlékszem, egyetem azt mondta, hogy 2 dologért jártak a boltba, úgy rendszeresen. Petróleumért, meg cukorért. De ez volt, amit nem termeltek meg önmaguknak, nevük egy vidéki kisvárosban, vagy faluban éltek. Édesapám éveken át bányász volt. Egy bányásznak mekkora nagy kincs a fény, a világosság, a bánya mélyén, ahol nem jut el a természetes fény, ahol mindig sötét van. Felismertük-e már, hogy Krisztusban milyen nagy kincset kaptunk, aki világosságul jött ebbe a világba? Hogy igazán felismertük-e? Mit olvastunk? Világosságul jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. Olyan, mintha az egész világra sötétség borult volna, és Krisztus lenne az, aki világosságot hoz ebbe a sötétségbe. És ez tényleg így van. Az Istentől elfordult ember szívére sötétség borul. Sötétségben vagyunk Isten nélkül. Milyen értelemben? Szellemi értelemben vagyunk sötétségben, és erkölcsi értelemben is sötétségben vagyunk, Istentől elfordulva. Mit értek szellemi sötétség alatt? Azt, amikor az Istenről hamis elgondolásaink, elképzeléseink vannak. Amikor a nem látható Istenről hamisan gondolkodunk. Ugye erről Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelében az első fejezetben olvashatunk. Itt az ókori emberről azt írja, hogy a teremtett világot értelmesen vizsgálva felismeri, hogy léteznie kell egy örökkévaló, halhatatlan, hatalmas Istennek. Ezt helyesen felismeri, hogy létezni kell a teremtett világ teremtőjének, aki örökkévaló, halhatatlan és hatalmas. És mit lehet látni az ókori ember Isten tiszteletében? Hogy nem egy örökkévaló, nem egy halhatatlan Istent imád, hanem teremtett lényeket, halandó embereket, halandó embereknek képét, halandó állatoknak a képét, négylábúak, madarak, csúszómászók képét imádja Istenként. Pál azt mondja ebben a részben, erről a szellemi sötétségről, hogy az ember szíve értetlen és elsötétedik. Nem érti meg, hogy nem lehet teremtményeket Istenként imádni. Az örökké való halhatatlan Isten helyett. És sötétség borul az ember szívére. Talán azt gondolnánk, hogy a 21. század embere távol van a báványimádástól. Ugye nem járunk báványtemplomokban, otthon nincsenek házi báványaink. De valahogy az ember szíve, én mégis úgy látom, hogy nem értő. Nem akar érteni. Én azt gondolom, hogy mai embernek, aki sokkal többet lát ennek a teremtett világnak a titkaiból, sokkal többet feltárt, mint az ókori ember, sokkal több oka lenne arra, hogy felismerje mögött a csodálatos világ mögött a Teremtő Istent, aki létezik, aki örökkévaló, hatalmas és halhatatlan. És miközben hatalmas ismeretünk van erről a teremtett világról, a Teremtőt elutasítjuk. Szellemi sötétségben vagyunk, értetlen a szívünk, érteni nem akaró a szívünk. Nem akarja megérteni, hogy a világnak van egy alkotója, egy teremtője. És lehet, hogy nem négylábú állatokat imádunk, csúszómászó és szárnyas állatokat és azoknak képét. Ezek helyébe önmagunkat helyeztük. Az ember önmagát imádja, önmaga istene, önmagát teszi bárványa. Tehát a mai ember az ókori emberhez hasonlóan értetlen szívű, és a szíve elsötétedik. És sajnos ez a szellemi sötétség, amikor nem jól gondolkodunk az Istenről, a Teremtőről, erkölcsi sötétséghez is vezet. Az erkölcsi sötétség, az erkölcsi mélység, az Istentől való, az Isten szentségétől való erkölcsi eltávolodás, az természetes következménye, folyamánya a szellemi sötétségnek. Az Istentől, az élő, valóságos Istentől eltávolodunk, akkor erkölcsi romlásba is fogunk kerülni. Ez természetes következménye. Erről is a Rómaiakhoz írt első levélben, illetve a Rómaiakhoz írt levél első részében olvasunk. Az ember Istent nem tartotta méltónak arra, hogy megtartsa ismeretében. Értelme elsötétedett, ezt írja Pál. Tehát nem tartotta az Istent méltónak arra, hogy amit felismert róla, hogy ő örökkévaló és hatalmas, azt megtartsa önmagában az ismeretében, hanem a teremtményt kezdte imádni. Tulajdonképpen ezt csinálja a mai ember is, Istent nem tartja méltónak arra, hogy megtartsa ismeretében, elveti az Istent, az örök Istent, a Teremtő Istent, a halhatatlan Istent. És hogyan reagál erre az Isten? Az embert kiszolgáltatja szíve minden sötét vágyának. Szabad folyást enged annak, hogy ami a szívünkben van, azt szerint éljünk. És lássuk meg ennek minden következményét. Kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak. Róma 1.24. Az Isten nem tartottuk méltónak arra, hogy megtartsuk ismeretünkben, elvetettük, az Isten pedig kiszolgáltat bennünket szívünk minden sötét kívánságának és vágyának. Az Isten elvetése az erkölcsi sötétséghez vezet, az erkölcsi romláshoz. Úgy írja ezt Pál, hogy Istenhez nem méltó módon viselkednek. Méltatlan tetteket visznek véghez az emberek, mi magunk. Ha esetleg valaki azt kérdezi, hogy miért ilyen a világ, amiben élünk, amilyen, azért, mert ez jön ki a szívünkből. Ilyenné tesszük az Isten nélkül. Mert az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznaságok, a lopások, hamis tanúbizonyságok és káromlások. Máté Evangélium a 15. rész 19. verse. Az Istent elvetve az ember szívéből ez jön ki. Tetteink gyümölcsét aratjuk ebben a világban, illetve a tettünk gyümölcsét, hogy elvetettük az Istent. Nem tartottuk méltónak arra, hogy megtartsuk ismeretünkben mindazt, amit róla felismertünk. Tehát a szellemi sötétségnek természetes következménye, folyamánya az erkölcsi sötétség. És miért jött Krisztus? Hogy aki ő benne hisz, ne maradjon sötétségben. Ne maradjunk ebben a szellemi, erkölcsi sötétségben. Világosságú jött ebbe a világba. Világosságul, hogy a láthatatlan, a nem számunkra, a fizikai szemünkkel nem látható, nem érzékelhető Istenről helyes képünk legyen, helyes ismeretünk legyen. Az ókori népek közül egyedül a zsidóságnak volt helyes kép az Istenről, már Krisztus előtt is. Az Isten választott népére, mert az Isten kijelentette magát Izraelnek. Ő a teremtő, aki kezdetben teremtette a mennyet és a földet. Ő a megváltó, aki megszabadította Egyiptomból választott népét. Ő egyedül az Úr, rajta kívül nincs más Isten. És nem lehet őt semmilyen teremtett állat vagy ember képében sem ábrázolni, sem imádni. Ezt Izrael mind tudta. Mégis János evangéliumának a bevezetésében ezt olvassuk, az első rész 18. versében. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki az Istent, az Atyát. Ugyebár már az Ószövetségben kijelenti magát Isten, Krisztus által, az ő egyszülött fiat által még teljesebben kijelenti magát. Bár ez a kijelentés még mindig nem teljes. Töredékes az Istenről alkotott, vagy való ismeretünk. És mindaddig, amíg színről színre meg nem látjuk az Istent, töredékes is marad. Hogyan jelentette ki, milyen módon Krisztus az Atyát? Egyrészt a szavai és a tettei által. Ugye azt olvassuk János evangéliumában, hogy a fiú semmit sem tesz önmagától, hanem csak azt, amit az Atyánál lát. Ugye Krisztus csak azt tette, és csak azt mondta, amit az Atyánál látott. Ezért mondhatta Fülöpnek is, hogy aki engem lát, látja az Atyát, mert hiszen a tettei és a szavai mind az Atyától valók voltak. Az Atya Isten a fiú által így jelentette ki önmagát, mindazok számára, akik akkor éltek és látták, hallották Krisztust. Maga a kereszt halál az Atya szeretetéről tanúskodik, hogy hogyan szerette ezt a világot. Tehát Krisztusban az Atya, az Isten kijelenti önmagát, Krisztus szavai és tettei által. Ezeket a mai ember a Bibliában olvashatja. Hogyan lesz ez személyes, ez a kijelentés? Az Isten kijelentése mindannyiunk számára. Úgy, hogy a szívünkben megnyílunk az Isten előtt. Az a szív nyílik meg Isten előtt, ami korábban elvetette az Istent. És mindazt, amit róla felismert, akár a teremtett világ kapcsán. Ha egy ilyen szív megnyílik az Isten előtt, oda az Isten bemegy és beköltözik. János evangélium a 14. rész 23. versében az Úr Jézus így szól: ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédeimet, és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Ugye aki olvassa az Isten igéjét, és abban az Istennel találkozik, és azokat az igéket a szívébe fogadja, nem úgy, mint korábban, hogy az Istenről felismert igazságokat elvetette, hanem most befogadja, és megtartja, oda bemegy az Atya, és a fiú, és annál lakozik. És mi történik ebben az otthonlakozásban? Ugyanebben a részben, a 14. részben, a 21. versben ezt mondja a fiú, az Úr Jézus. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Az isteni kijelentés nem pusztán kőbe van vésve, nem pusztán papírra van leírva, hanem a szívbe van írva. Annál lakozunk, és ebben a ott lakásban kijelentem magamat annak. Ezt mondja Krisztus önmagáról. És nyilván kijelenti az atyát is. Nekem mindig furcsa Máté evangéliumában ezt olvasni, mert én ezt mindig Jánosnak tulajdonítom ezt a gondolatot, ami így szól Máté evangélium a 11. rész 27. versében, hiszen senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. Senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. Krisztuson kívül nincs más útja az atya megismerésének. A fiú jelenti ki az atyát, mi bennünk. És akkor itt nem kerülhetjük meg a Szent Háromságnak a titkát. Ugye az egyszülött Isten, aki az atya kebelében van, jelentette ki az Istent, akit soha senki nem látott. És itt az új fordítása fontos. Nem a Károli. A Károli azt mondja, az egyszülött fiú. A görögben egyszülött Isten van. Aki kijelenti az Istent, akit soha senki nem látott. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelében van. És az az elválaszthatatlan egységet mutatja be. Az Atya és a Fiú között. Az Atya kebelében van. Ez a bensőséges, egymástól ellenválasztható kapcsolatra utal, miről Fülöpnek a János evangélium a 14. rész 10. versében ezt mondja az Úr Jézus: nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya pedig én bennem van? Ki van az atyában? Az egyszülött Isten, akiről szintén János azt mondja, Istennél volt, és Isten volt. Természetesen a Szentlélekkel együtt. És mégsem három Istent imádunk, hanem az egy Istent imádjuk, aki kijelentette magát úgy, mint atya, fiú, Szentlélek. Az egy Istenben imádjuk a háromságot, és háromságban az egy Istent. Ezt nem tudjuk felfogni, ez kijelentés. De ez a hitünknek mégis egy olyan sorokköve, amit hogyha valaki elvet, szellemi sötétségben van. Nem ismeri magát az Istent. János első levelében, a második rész 23. versében ezt írja János. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. A Jehova tanúi tagadják a fiút. Jehováról, az Istenről akarnak tanúskodni. De ezek szerint nem is ismerik azt, akiről tanúskodni akarnak. Senki sem ismeri az atyát, aki tagadja a fiút. Aki a szívében meg akar nyílni az Isten előtt, akit talán korábban elvetett, annak az atya, a fiú és a Szentlélek előtt kell megnyílnia. Az atya előtt, akitől van a mindenség, mind a látható, mind a láthatatlan. A fiú előtt, aki által van a megváltásunk, bűneink bocsánat az övére által, aki értünk megfeszítetett, meghalt, eltemették, de föltámadt az Isten jobbjában, és innen kell a Szentlélekben. Aki mindabban a lelki kincsben részesít, amit Krisztus megszerzett váltsághalála és feltámadása által. És aki bennünk vesz lakozást a Krisztusban való hit által, hogy a lelkünkben, a szívünkben tanúskodjék arra, hogy az Isten gyermekeivé lettünk. Hinnünk kell az egy Istenben, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Tehát Krisztus nem hagy bennünket szellemi sötétségben. Kijelenti nekünk az Atyát. És aki engem követ, nem járhat sötétségben. Nem csak szellemi, hanem erkölcsi területen sem. Elképzelhető-e az, hogy valaki megnyílik az Isten előtt? Mert a világ világossága által az Isten világosságot gyújt a szívébe. És élő hitre jut. valóságosan találkozik az élő Istennel. Tehát kikerül a szellemi sötétségből, mert a valóságos Istennel találkozik. És ez a valóságos Isten meghagyná őt az erkölcsi sötétségben. Ez lehetséges. Én azért jöttem, azt mondja az Úr Jézus, hogy senki ne maradjon sötétségben, aki én bennem hisz. Senki. Se szellemi, se erkölcsi területen. Ugye azt olvastuk a 8. részben, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek a világossága. Nem járhat. Az új fordítás szerint nem jár. Egy másik fordításban tovább nem jár. Sötétségben. A járás mindig egy életvitelre utal. Valahonnan itt tartunk valahová. Járunk, megyünk. Sötétségben vagy világosságban. Aki Krisztus követi, nem jár, nem járhat sötétségben. Miért? Nagyon egyszerű oka van. Krisztus a világ világossága. Ha tényleg őt követjük, akkor miénk az élet világossága és abban járunk. Ez olyan, mint amikor említettem már, hogy a fiú önmagától semmit nem tett. Csak azt, amit az atyánál látott. Akiről János evangéliumában, vagy János első levelében azt olvassuk, hogy az Isten világosság. Ő benne semmi sötétség nincsen. Krisztus mindig azt tette, amit az atyánál látott. Akkor ő világosságban járt. Mert azt tette, amit az atyánál látott. Ez a követés. Ha mi azt tesszük, amit Krisztusnál, az igében látunk, akkor Krisztust követjük. És Krisztus világosság, a világ világossága. Akkor mi sem járhatunk sötétségben. Mert ha Krisztust követjük, csak a világosságot tudjuk követni. Krisztusban semmi sötétség nincsen. Ha azt mondjuk, hogy Krisztust követjük, és sötétségben járunk, akkor ezzel valami nagyon nagy gond van. Mert Krisztusban semmi sötétség nincs, amit követhetnénk. Krisztus világosság. Ha tényleg őt követjük, akkor világosságban járunk. Erkölcsi területen is. Ha mégis sötétségben járunk, akkor nem Krisztus követjük, hanem a bennünk lévő, vagy a világban lévő bűnt. És akkor itt fölmerül a kérdés a két felolvasott ige kapcsán. Milyen viszony van a Krisztusban való hit? Hiszen azt olvastuk először, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. És milyen viszony van a Krisztus követésével? Aki engem követ, nem jár sötétségben. Hit és követés. Mondhatjuk-e azt, hogy én hiszek Krisztusban, de nem követem őt? Létezhet-e ez? Azt mondom, hogy nem. Nem mondhatom azt, hogy hiszek ugyan Krisztusban, aki világosságból jött, de nem követem őt, mint a világ világosságát. Mert hit, mit mondott a hittel? Aki hisz én bennem, világosságból jöttem, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Tehát aki hisz benne, nem marad sötétségben. Erkölcsi téren sem. Maga a hit feltételezi a követést. Hisz csak akkor nem maradunk a sötétségben, ha Krisztussal járunk, ha Krisztust követjük. Nem mondhatjuk azt, hogy hiszek Krisztusban, de őt nem követem. Ha valaki felismeri ezt, valahogy igazán megérti, hogy mit mond Krisztus itt, világosságul jöttem, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Hogy ne maradjunk se szellemi, se erkölcsi sötétségben. És mégis abban maradunk, hasonlóan leszünk az ókori emberhez. Aki a teremtett világot vizsgálva felismeri, hogy léteznie kell egy örökkévaló, halhatatlan Istennek. De mégis halandó állatok képét imádja. Felcseréli az igaz Isten imádatát a hamis Isten imádatára. Ha felismerjük, hogy Krisztus azért jött, hogy ha benne hiszünk, ne járjunk, ne maradjunk sötétségben, és mi mégis abban maradunk, ezt a felismert igazságot eldobjuk magunktól, és felcseréljük a sötétségben való járásra. Ha miénk az élet világossága Krisztus, akkor kövessük őt és járjunk világosságban. Ugye Krisztus követőket keres magának. A missziós parancs arról szól, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tanítvány őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit én tanítottam nektek. Először van a hit az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, és utána tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Először a tanítványokat Antiókiában, illetve Antiókiában nevezték először a tanítványokat keresztényeknek. Nem maguk adták ezt a nevet önmaguknak, hogy mi keresztények vagyunk. Akik őket látták, pogányok, nevezték el őket Krisztusról, mert ők Krisztus tanítványai voltak, és Krisztus követték. Ezek a krisztusiak. Ezek követik a Krisztust. Ha tényleg krisztusiak vagyunk most a 21. században, tényleg keresztények vagyunk, mert tanítványok vagyunk, akkor járjunk világosságban, és kövessük őt. Tehát a hit és a követés viszonya. Van egy másik, amit szeretnénk megvizsgálni. Az Istennel való közösség és a sötétségben való járás viszonya. Ugye említettem azt, hogy ha egy ember szíve megnyílik az Isten előtt, oda beköltözik az Atya és a Fiú a Szentlélek által. Az ember élő közösségre juthat az Istennel. De ez akkor valóságos tapasztalat, ha az ember világosságban jár és nem sötétségben. János első levelének az elején, mint Krisztustól vett üzenetet, ezt mondja János. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ez az üzenet, amit tőle már mint Krisztustól hallottunk, és hirdetünk nektek. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Miért mondja ezt? Azért, mert ha azt mondjuk, folytatja János, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk. Nem lehetünk közösséggel, világossággal, ha sötétségben járunk. Önmagunkat csapjuk be. Nem másnak, hanem magunknak hazudunk. És saját magunk váljuk legnagyobb kárát ennek. Ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk az Istennel, aki világosság, miközben sötétségben járunk. Nem lehet közössége a világosságnak a sötétséggel. Krisztus világosságul jött, hogy senki ne maradjon sötétségben, aki őben nehéz. Se szellemi, se erkölcsi téren. Ezt úgy vegyétek, mint nem parancsolatot, hanem mint lehetőséget. Hogy az Istennel közösségbe lehessetek. Hogy ennek a lehetőségét hozta el Krisztus. És ennek az örömét. János első levele így kezdődik. A mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal van. Ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Nem azért, hogy gyötörjünk titeket ezzel, hogy most már ne sötétségben, hanem világosságban járjatok. Hanem, hogy az örömötök teljes legyen ebben a közösségben. A világosságban való járás elhozta az Istennel való közösségnek a lehetőségét. Mindazoknak, akik Krisztusban hisznek és követik őt. Persze a világosságban járni, az egy folyamatos küzdelem, vagy harc. Ez nem megy anélkül. A bennünk lakó és ebben a világban lévő bűn miatt, ami arra ösztönöz, hogy ne világosságban, hanem sötétségben járjunk. Tehát maga a bűn nagyon valóságos, és arra ösztönöz, hogy sötétségben járjunk. De hogyan van az Isten segítségünkre? Mégse a sötétségben, hanem a világosságban járjunk. Négy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik, hogy megszabadít a sötétség hatalmából. A Krisztusban való hit által. Amíg az ember nem ismeri Krisztust, mint megváltóját és szabadítóját, addig talán nem is gondol arra, hogy a sötétség hatalma vagy uralma alatt van. És itt a sötétség alatt magát a sátánt, és a sátán oldalán álló szellemi fejedelmeket, hatalmakat, angyalokat értem. A Krisztus nélkül élő ember ezeknek az uralma, hatalma alatt van. Az Efézusi levél második rész, harmadik verse arról szól, hogy ezek az emberek, és mi magunk is ilyenek voltunk, akik még Krisztus nélkül éltünk, a levegő birodalmának fejedelméhez igazodnak. A sátánhoz és a sötétség minden fejedelméhez, ehhez igazodnak, amely bennük működik, és arra ösztönözi őket, hogy kövessék az ő szívüknek sötét vágyait. És a Kolossi levél 1. és 13. versében Pál azt írja, hogy ő már, mint Krisztus szabadított meg minket, illetve nem, Isten szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. Tehát maga Isten, amikor Krisztusba vetjük a hitünket, megszabadít a sötétség hatalmából. A sötétségből átvisz a világosságba, a Krisztus országába. És megszabadít ettől a, mondjuk így, bűnre ösztönző külső hatástól, magától, a sötétség hatalmától. Az Isten országát úgy kell elképzelni, hogy Krisztus legyőzi a sötétséget a kereszten. A sötétség hatalmait, fejedelmségeit, magát az ördögöt. És kifosztja a sötétséget. A fogjaitól, az embertől megszabadítja. Minket foglyokat felszabadít és átvisz az Isten országába. Eljön az Isten uralma. Legyőzeti a sötétség. Minden hatalma. Ugye ez egy objektív szabadítás. Nem vagyunk a sötétség hatalma alatt. A másik nem csak a bűn külső kényszerétől szabadulunk meg, hanem a belső kényszertől. Hogy bűnt kelljen követnünk, annak ellenére, hogy nem akarunk bűnt követni. A Krisztusban való hit, a Krisztusban vetett hit nyomán a Szentlélek egyesít Krisztussal, a megfeszített Krisztussal és a feltámadt Krisztussal. A megfeszített Krisztussal egyesülve halálba adjuk azt, akik voltunk a bukott Ádámban. Ugye halálba adjuk az úgynevezett óemberünket. Ugye mindjárt jön az új év, és az új évtől visszatekintve mondjuk erre az évre, hogy óév. Most még nincs óév, csak ha már van óév. Óember sincs addig, amíg nincs új ember. Azt, akik voltunk a bukott Ádámban, azt a halálba adjuk, eltemetjük. Azt olvassuk a Kolossé 3.10-ben, hogy levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. Az Efézus 4.22-ben levetkőztétek az óembert, akinek a természete romlott a kívánságok miatt. Levetjük azt, akik voltunk Krisztus nélkül, a természetével és a cselekedeteivel együtt. A bűnre hajló természetével és az abból fakadó cselekedetekkel együtt. Ez is egy objektív, egy valóságos szabadulás a bűn hatalmától, ami bennünk van. Róma 6.18. Felszabadulva a bűn alól, mármint annak hatalma alól, az igazság szolgáivá lettetek. Róma 6.6. A mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. A bűn szolgaságából fel vagyunk szabadítva. Nem vagyunk a bűn kényszere alatt. Se külső, se belső kényszer alatt. És mi történik akkor, amikor Krisztussal, mint feltámadottal egyesülünk? Levetettük az Ádámot, a régi Ádámot, és felöltjük az új Ádámot, Krisztust, aki az új emberiségnek új feje. És felöltjük az ő természetét is, és a cselekedeteit is. Efézus 4.24. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Az Isten előtt nem csak jogi értelemben vagyunk Krisztusért igazak és szentek. Valóságos értelemben a belső emberünk igaz és szent. És ebből igaz és szent cselekedeteknek kell fakadnia. Ugye, Péter apostol a második levelének első rész, negyedik versében ezt így fogalmazza meg. Isteni természet részeseivé lettetek. Az Isten természetének, ami igaz és szent. Ellentétben Ádám bukott természetében, ami új bűnre hajló. Ennek a részesei lettünk. Miért lettünk ennek a részeseivé? Hogy folytatja Péter? Hogy kikerüljük a romlottságot, amely a kívánságban van ezen a világon. Azért lettünk az Isten természetének részesei, hogy ki tudjuk kerülni a romlottságot, ami a világban van. A negyedik dolog pedig az, hogy Isten a Szent Lelkét is közölte velünk. A Szentlélek bennünk lakozik. Ugye amíg ebben a testben élünk, ebben a halandó testben, a bűn miatt, a bennünk lakó bűn miatt halandó, tehát a megváltás még erre a testre nem terjed ki. Ez még megbetegszik, ez még meghal. A megváltás akkor fog kiterjedni a testre, amikor Krisztus eljön. És feltámadnak dicsőségben, romlatlanságban, erőben azok, akik benne hunytak el, és akik még akkor őt várják, benne való hitben. Ez a test még romlandó a bűn miatt. És amíg bennünk van ez a bűn, addig küzdeni kell ellene. De Isten lelke által, Róma 8.13 szerint megöldökölhetjük a bennünk lakó bűnnek a kívánságait. Az Isten az ő szent lelkét közé velünk, hogy a mindennapi küzdelmekben, hogy világosságban tudjunk állni, a szent lélek által öldököljük meg a test cselekedeteit. Ez egy folytonos harc, tudom. De valahogy én azt szeretném, hogyha most advent második vasárnapján felragyogna előttünk, hogy Krisztus világosságú jött ebbe a világba, hogyha hiszünk benne, ne maradjunk sötétségben. Hogyha őt követjük, miért legyen az élet világossága. Lássuk meg, mit tett értünk Isten. Megszabadít a bűn hatalmából, közli velünk az ő isteni természetét, szent lelkét. Ez egy harc, de ha világosságban járunk, akkor miénk az Istennel való közösség, és annak az öröme. Sajnos úgy érzem, hogy sokszor elfelejtjük, hogy nem vagyunk ennek igazán a tudatában. Azért úgy visszakanyarodva még a legeslegelejére egy igét szeretnék olvasni a végén. Pál apostoltól, Efézus 4.17-19. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, ebben a szellemi sötétségben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemednek. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ti nem így tanultátok a Krisztust. Ő a világ világossága, aki azért jött, hogy hiszünk benne, ne maradjunk meg a sötétségben. Se szellemi, se erkölcsi sötétségben. Ne járjunk ebben a sötétségben. Örüljünk a világosságnak. Kövessük Krisztust, a világ világosságát. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Efézus 5.8. Imádkozzunk. Mennyi atyán, köszönjük néked, hogy újra eléd jöhettünk, és kérünk, hogy azokat az igéket, amelyeket egyszülött fiadról olvastunk, valahogy nagyon jól vésd a szívünkbe, és segíts megértenünk mindazt, amit vele kapcsolatban kijelentettél, ami számunkra, hogy ő világosságú jött, hogy ne maradjunk sötétségben. Bocsáss meg, ha mégis sötétségben járunk, ha megfeledkezünk mindarról, amit az életünkben Krisztus által, a megváltás által, Krisztus feltámadásra és vele együtt a mi feltámadásunk által már megvalósult az életünkben. Adj erőt kérünk a mindennapokban, hogy küzdjünk a te szent lelked által mindaz ellen, ami bennünket arra ösztönöz, hogy a sötétségben járjon. Segíts Krisztust követnünk, őt választanunk minden egyes döntésünkben, amikor kísértésbe esünk.
hogy örömünk legyen a veled való közösségben, a világosságban való járásban. Kérünk, hogy szabadíts meg bennünket a gonosztól, és volj nagyon közel bennünket. Köszönjük, hogy bennünk vettél lakozást, hadd, hogy ez valóság legyen mindannyiunk életében, hogy itt vagy bennünk, és ennek az örömében járunk, most átvett idején is. Amen.